Kedves testvérek, Márk evangéliumának az 5. részéből fogok néhány igeverset olvasni az igehirdetés alapigéjeként. A 27. verstől kezdődően, tehát Márk evangéliuma 5. rész 21. versétől kezdődően. Majd mindig mondom, hogy honnan folytatom. Tehát Márk evangéliuma 5. rész 21. versétől. Amikor Jézus ismét átkelt a hajón a túlsó partra, nagy sokaság sereglett köré, de ő a tenger partján maradt. Ide jött hozzá az egyik zsinagógai előjáró név szerint Jairus, aki meglátva őt, lába elé borult, és esedezve kérte: kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon és életbe maradjon. Jézus ekkor elindult vele. A nagy sokaság is követte őt és tolongott körülötte. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte gyógyulására, de semmit sem használt neki, hanem még rosszabbul lett, amikor meghallotta, amit Jézusról beszéltek, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját. A 35. verstől olvasom. Még beszélt Jézus, amikor a zsinagógai előjáró házától érkezők ezt mondták: leányod meghalt, miért fárasztod még a mestert? Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai előjáróhoz: ne félj, csak higgy, mert megmenekül a te lányod. És senkinek sem engedte meg, hogy vele menjenek, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. Amikor megérkeztek a zsinagógai előjáró házához, látva a zűrzavart, a hangosan sírókat és jajgatókat, bement és így szólt hozzájuk: miért csináltok ilyen zűrzavart, és miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Ezt hallva kinevették őt. De Jézus mindenkit kiküldve maga mellé vette a gyermek apját és anyját, és a vele lévő három tanítványt, bement oda, ahol a gyermek feküdt. Majd megfogta a gyermek kezét, és azt mondta neki: talitta kumi, ami azt jelenti: leányka, neked mondom, ébredj föl. A leányka pedig azonnal felkelt és járkált, mert 12 éves volt már. Azok pedig azt sem tudták, hova legyenek a nagy ámulattól. Jézus azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja, aztán szólt, hogy adjanak enni a leánykának. Eddig olvastuk az igét, imádkozzunk. Uram, kérlek téged, hogy lelked által szólj hozzánk, bátoríts, vigasztalj, taníts és építs valamennyünket. Amen. Kedves testvérek, a hitről szeretnék néhány dolgot megosztani a testvérekkel, ez alapján az evangéliumi történet alapján, amely történet Lukács és Máté evangéliumában is megvan írva. Aki komolyan kezd hinni Jézus Krisztusban, és elindul a Krisztusba vetett hit útján, az nem csak azt fogja megtapasztalni, hogy a Jézussal való közösség sokféle szellemi segítséget, sokféle szabadítást ad az életében, hanem azt is meg fogja tapasztalni, és valószínűleg tartom, hogy a testvérek közül sokan megtapasztalták már ezt, hogy a sátán, vagy ha így jobban tetszik, az ördög is szeretné megtorpedózni a hívőknek a Jézusba vetett hitét és a Jézussal való közösségét. És ezért igyekszik sokféle módon gyengíteni, lazítani, erőtleníteni, és ha lehet, megszakítani ezt a kapcsolatot. És lássuk be, hogyha 10, 20, 30, 40 évre visszatekintünk hívőségünkbe, akkor két dolgot elmondhatunk. Az egyik, hogy mi is átmehettünk ilyen próbákon, amikor majdnem elszakadtunk Jézus Krisztustól, bármilyen oknál fogva. A másik, hogy mások életében láttuk azt, hogy hajótörés szenvedtek, és a jó indulás után Egy gyümölcstermő hívő élet után valami miatt a sátánnak és természetesen az ő gyengeségüknek sikerült eltéríteni őket a hit útjától. Mi az, amivel a sátán támad bennünket, és hogyan támad bennünket? De mielőtt erről szólnék, hadd mondjam azt a testvéreknek, hogy a Biblia viszont arra tanít bennünket, hogy le lehet győzni. A hívő embernek Jézus Krisztusban van győzelmi esélye a sátánnal szemben. És egyáltalán milyen hit kell ehhez? Jézus egy helyen azt mondja a tanítványoknak, ha mustármagnyi hitetek lenne, és azt mondanátok ennek a hegynek, hogy menjen a tengerbe, akkor az a tengerbe menne, és nyilván ez egy költői túlzás. Senki ne menjen ki a naszály oldalába, és mondja azt, Uram, adj mustármagnyi hitet, és ez a naszály tűnjön el, és telepedjen rá mondjuk kosdra. Tehát semmiképpen ne ezt kérjék a testvérek. Arra meg különösen kérem a testvéreket, hogy senki ne menjen oda a Duna partra, és mondja azt, nekem olyan hitem van, mint Péternek, és én most száraz lábbal átkelek. Mert hát, ha az ott állók el fognak csodálkozni, és azt kérdezik, hogy milyen pallón is mentél át, és akkor kétszeresen is megszégyenülsz. Nem erről a hitről van szó. És egyáltalán mi a hit? Ugye a zsidókhoz írt levél 11. részének első verse azt mondja, hogy a remélt dolgokba vetett bizalom, a remélt dolgok valóságként való elfogadása, ez a bizalom szó, vagy a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. De nem csak hittételek igaznak tartása, hiszen ha a 2 Korintus 5-7-ből idézek, mert hitben járunk és nem látásban, ez is egy hittétel. De kedves gyülekezet, az János levelének, első levelének 5. rész 4. versében így fogalmaz, hogy az a győzelem, amely legyőzi a világot, a mi hitünk Jézusban. Mégis, hadd mondjam azt a testvéreknek, hogy a hit nem egy ilyen teológiai hittételnek az igaznak tartása, az is, hogy elfogadom, amit az ige tanít, de sokkal inkább kapcsolat egy élő személlyel, és ez a személy nem más, mint, így van, a feltámadt élő Jézus Krisztus. Kérem, hogy ezt jegyezzék meg a testvérek, hogy élő személlyel, egy élő kapcsolat. És a kizárólagos bibliai hit azt jelenti, hogy én alárendelem magam Jézus Krisztusnak, és ez a ma emberének nagyon, nagyon nehéz. Nem szeretünk alárendeltek lenni. Ugye néha mennyegzőn olvassuk az efézusi levélből, hogy asszony, engedelmeskedj a te férjednek. És hát nagyon sok mennyasszony, nagyon durcás ilyenkor. Micsoda? Ennek? Hát most mész hozzá. Hát legalább, amíg ki nem mondott, hogy igen. Hát legalább addig, ugye? Nem szeretünk gyerekek, hogy a szüleiknek engedelmeskedjenek. Hát ők már akkorák. Ugye látom, Beninek nagyon tetszik ez a mondat. Hogy a csodába engedelmeskednék? Hát ők ósdiak, ódivatúak, azt se tudják, hogy miről van szó. És mégis a Biblia azt mondja, megéri, ha te alárendeltként, mint Krisztus megváltott gyermeke, elfogadod, hogy ő az Úr, te pedig a gyermek. És most szándékosan nem azt mondtam, hogy ő az Úr, te pedig a rabszolga. Bár Pál apostol kétszer is mondja magáról, hogy én Krisztus rabszolgája vagyok. Egyszer úgy mondja, hogy ő az, aki, mint teve hajcsár, az 52 fokos sivatagi homokba megy, gyalog, miközben a többiek a tevéken ülnek, és vezeti a tevéket. A másik helyen még drasztikusabbnak mondja a rabszolgaságot, azt mondja, a gáján nem első evezős vagyok, nem második, hanem a legalján vagyok. Harmadik evezősoros vagyok. És minden szenny onnan 2 emelet magasságából ránk folyik. És hogyha nekiütközünk egy kártágói vagy föníciai ellenséges hajónak, semmi esélyünk a túlélésre, tessenek a Ben Hur filmre gondolni. Na, Hur, a Ben fia, az ott fölül volt, az első evező sornál, túl is élte. De Pál azt mondja, nem, én harmadik vagyok. De én azt mondom a testvéreknek, hogy ne így gondolkozzunk Jézusról, hanem úgy gondolkozzunk, ő az Úr, én pedig az ő megváltott gyermeke. És a másik, hogy ez a kapcsolat ráhagyatkozó kapcsolat. Aki hisz benne, nem szégyenül meg soha, írja Ézsaiás proféta 28.16-ban a Szentírás. Aki hisz benne, nem szégyenül meg soha. És Pál apostol ezt az igét veszi át, és ismétli meg a Római Levél 10. rész 11. versében. Erről a hitről beszél tehát a Szentírás. És aki hisz Jézus Krisztusban, és már közösségre jutott vele, az ott van az ő közelében. Most így az úrvacsora előtt vizsgáld meg az életed, Jézus Krisztus karjának hatósugarán belül vagy, vagy kívül. Ő annyira szeret minket, hogy azt szeretné, gyere az én karom hatósugarán belül, és hagyatkozz rám teljesen. Valakivel beszéltem a héten, és azt mondta nekem, hogy Melád testvér, én nagyon hiszek Jézus Krisztusban, több éve hívő embernek tartom magam, és most jöttem rá, hogy az anyagi dolgaimat is rá kell bíznom Krisztusra. Én azt hittem, hogy ő nem ért a bank szakmához. És most megtudtam, hogy mégis. Volt már ilyen megtapasztalásotok az életetek során, hogy úgy szépen lassan mindent át kellett adni Krisztusnak? Mert az ember rájön, hogy Krisztus ért a pénzügyekhez is, testvérek. És hidd el, hogy nála van a legjobb helyen az irányítás ezen a területen. Ő ért a kapcsolatrendszeredhez is. Ő ért a gyermekneveléshez is. Ő ért a házasság karbantartásához is. Ő ért az idősekhez is. Minden időst rendkívül módon és egyéni módon szeret és megért. És ugyanakkor, hogyha hiszel Jézus Krisztusban, és egy folyamatos kapcsolatod van vele, akkor két dolgot is megtapasztalsz. Az egyik, hogy egyre mélyül az ismereted Jézus Krisztusban, ezért egyre inkább átéled, milyen jó benne bízni, és harmadik, egyre nagyobb lesz a bizalmad. Tehát ez a bizonyos ráhagyatkozás, ez tényleg az élet minden területére kiterjed, és ez nem exaltáltság, testvérek. Pál apostol azt írja, akár esztek, akár isztok, mindent, kinek a nevében tegyünk? Jézus Krisztus nevében, és hát ezzel úgy vagyunk, hogy jaj, hát 2000 éve, nem! Isten igéje örök, testvérek, ma is lehet ezt tenni. Ma is lehet ezt tenni. Soha nem fogom elfelejteni, sokan ismerik a testvérek közül a Boronkai György előző igazgatóját. Igen. És egyszer meghívott, még a Konstantin téren volt ez a híres gimnázium, hogy nézzem meg végigvezetett, és utána azt mondja, lelkész úr, 11:45 van, megtisztelne, ha együtt ebédelnénk. Hát, menza kaja, de hát egyszer kibírja az ember. És még hívott két másik tanárt, úgyhogy így négyen ültünk le egy asztalhoz, és nagyon érdekes volt, nem nekünk kellett oda menni, hanem egy nagyon kedves konyhás hölgy hozta ki az ételt, és akkor jött egy olyan kis szünet. Láttam, hogy nem veszik föl a kanalat. És akkor mondta a sátán, hogy te vedd föl és egyél. Mondd azt, hogy jó étvágyat. De mondta a Szentlélek, ők most rád várnak, mert te pap vagy, hogy legalább keresztet vessél, és legalább azt mondta, hogy sok áldással. Na és akkor ez úgy a másodperc tört része alatt játszódik le, testvérek, és lehet, hogy ti is voltatok ilyen helyzetben. És akkor vettem egy mély levegőt, és mondtam, lesz, ami lesz. Na, megengedik, hogy egy asztali áldást mondjak. És mind a hárman egyszerre vágták rá. Ezt vártuk. Hát és akkor mondtam egy imát. Szóval nagyon érdekes az, hogy még bizonyos értelemben a világ fiai is ezt a 2000 éves parancsot, hogy mindent Isten dicsőségére tegyetek, néha a Szentlélek őket is fel tudja arra használni, hogy ez tényleg vett komolyan. És arról már nem is beszélek, hogy amikor katona voltam és egy rovancsnál, mert egyetlen egy darab golyó eltűnt, és ez óriási büntetés sorozatot indított el, mindenkinek az összes szekrényét kipakolták, és a többi, és a többi, és akkor az én szekrényemben megtalálták a Bibliát. És hát ez 82. novemberében, amikor Leonid Iljics Brezsnyev meghalt, hogy hol van, majd kiderült, testvérek. Na szóval ez nem volt annyira kóser, hogy úgy mondjam. Már csak azért is, mert az ágytársam Schweitzer Józsi bácsi főrabbinak a fia volt, Schweitzer Gábor. És attól a naptól kezdve én voltam a hülye baptista, ő pedig a zsidó rabbi fia. És mi akkora barátok lettünk, a Biblia összekötött minket. Ő akkor úgy leleplezte magát, hogy én zsidó vagyok. Hú, mondom, én meg német. Azt mondja, náci vagy. Mondom, nem, német. És nagy barátok lettünk, testvérek. És azóta is elég sok rabbi barátom van Józsi bácsin keresztül. És mégis mennyire érdekes, amikor egyszer őrségbe az zalaegerszegi Petőfi Sándor laktanyának a politikai tisztje jött egy tiltott területre, és nem tudta a jelszót, akkor nekem kellett őt lefektetni a sárba, mert nem tudta a jelszót, és az nagyon komoly dolog volt a seregbe. És oda mentem hozzá, és mondom neki, hogy Fodor, alezredes elvtárs, Melát Honvéd vagyok, az ismerem magát, hát maga a baptista. Hát mondom, köszönöm szépen, ezt ilyen szépen még senki sem mondta, azt mondja, 5 nap szabadságot kap, ha most fölállhatok, és tovább mehetek. Mondom, biztos? Azt mondja, biztos. És tényleg rendes volt, megadta az 5 nap szabadságot. Nos, kedves testvérek, mindent Isten dicsőségére tenni nem extatikus dolog, hanem hívő dolog. És mégis, milyen akadályok voltak akár Jairus életébe, és adott esetben a mi életünkben. Kedves testvérek, sokan mondják, hogy az én pozícióm nem engedi azt meg, hogy én hívő legyek. Igen, sok ember életében az ő munkája, vagy állítólagos munkája nyomán pozícióba kerül, és azt mondja, én vezető ember vagyok, én magas beosztású ember vagyok, én ilyen dolgokban nem hihetek. Igen, ez sokak életében akadály. Aztán ugyanígy az egoizmus, az önszeretet is bizonyos értelemben akadály, vagy, ami itt ugyan nem jön elő, de Timóteushoz írt levélben olvassuk, hogy a pénznek a szerelme is sok esetben akadály lehet, hogy mindennel törődjek, mindennel foglalkozzak, csak Jézussal ne. És újabb akadály, ami itt is felmerült, hogy Jairus elindul Jézussal az ő haldokló lányához, és azt látjuk, hogy miközben Jairus azt szeretné, hogy gyorsan menjünk, siessünk, aközben Jézus a tömegen keresztül megy, és ráadásul még egy beteg asszony is megérinti őt. És Jézus leáll. Gondolják át a testvérek, hogy mit érezhetett ekkor ez az édesapa. A lányom haldoklik, és Jézus most itt a több száz fős tömegben azután érdeklődik, hogy ki érintette meg őt. Maguk a tanítványok is azt mondják Jézusnak, hát mester, mindenki megérintett téged, hát ne viccelj. És nem mennek tovább, pedig én látom szinte lelki szemeimmel, hogy Jairus szeretné megfogni Jézus kezét és kirántani onnan, hogy gyere, hát a lányomról van szó, nem érted? És kedves testvérek, milyen sokszor a lassú tempó az, ami megakadályozza az embereket a hit gyakorlásában, és a lassú tempó pont az, hogy amikor azonnali segítségre van szükséged, mert haldoklasz, akkor azt szeretnéd, Isten, most tegyél csodát, most azonnal. Értitek? És jön a sok sok egyéb dolog, mert Jézus nem csak veled törődik, hanem képzeld el, másokkal is. De az ember ilyenkor rendkívül nyugtalan, és rendkívüli kételyek keletkeznek a szívében. Jairus legszívesebben erőszakoskodott volna Jézussal, hogy gyere már! És Jairusnak rá kell arra jönni, hogy Jézus nem csak az övé, de Jairus mégis hisz. És aztán jön egy óriási hitpróba, és néha ezek a hitpróbák azok, amik elgyengítenek minket a hitünkbe, mert érkezik a házától valaki, aki mit mond? Meghalt a lányod, ne fárazd a mestert. Na ez az egyik legnagyobb hitpróba, testvérek, az ember életében, amikor valamiről véglegesen le kell mondanunk, és ez nem csak halál lehet, ez lehet valami más is. Ismertem egy házaspárt, két gyerekük született. A fiúk volt az idősebb, és a húga a fiatalabb. És amikor érettségizett a fiúk, akkor derült ki róla, hogy menthetetlen hasnyálmirigy rákja van. 3 hét múlva halott volt a fiúk. És az édesapa és az édesanya szinte mindent megtéve imádkozott azért, hogy Istenem, mentsd meg őt! És 3 hét múlva ott álltak a ravatalozónál. És teljesen összetörtek, testvérek, mert ez óriási hitpróba. Akik vesztették el gyermeküket, pontosan tudják, hogy ez feldolgozhatatlan hitpróba. Itt maximum a fájdalom fog enyhülni, de egész halálodig fog ez kísérni. És mégis azt mondta ez az édesapa, néhány évvel később, 6 év volt a két gyerek között, amikor a lányuk érettségizett, azt mondja nekem, lelkész úr, féltünk és rettegtünk, hogy nehogy most másodszor is ez történjen. És azt mondtuk Istennek, Isten, a teljes vagyonunkat odaadjuk, szétosztjuk, mint az a gazdag ifjú, mi nem fogjuk sajnálni, szétosztjuk, csak a lányunk hagyd maradjon életbe. És kedves testvérek, ez a lány most 32 éves, 3 gyermeke van, az első fiú volt, és a testvérje nevét adta neki. Amikor ez a két nagyszülő ezt a 3 unokát elviszi nyaralni, vagy csak a játszótérre, vagy csak fagyizni, és a legidősebb unokára szólnak, vagy rászólnak, akkor mindig a fiúk jut eszükbe, és állítólag nagyon is hasonlít rá. Na ez az óriási hitpróba, testvérek, amikor valamiről kiderül, hogy visszavonhatatlanul megszűnik. És nekünk nincs olyan tapasztalatunk egyelőre, hogy bárki az ismeretségi körünkbe imádságra, gyógyításra, vagy bármire föltámadt volna. Egy tapasztalatunk viszont van mindegyikünknek, hogy az, akiben hiszünk, az a Jézus Krisztus, az viszont föltámadt és él. És ebben a történetben is Jézus Krisztus meggyógyítja előbb azt az asszonyt. Jézus Krisztus nem siet. Gondoljatok csak arra, mit mond Jézusnak Betániában Márta. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a te. Ha 4 nappal hamarabb jössz, nem halt volna meg. És azt mondja Márta, én vagyok a feltámadás és az élet. Hiszed? És ott is feltámadt, testvérek, Lázár. Pedig 4. napos volt. Nos, Jézus ebben a történetben és végig az Új Szövetségben azzal a hatalommal bíró személy, akiről egyértelműen kiderül, hogy ő Isten, és akibe te hiszel, az nem más, mint az egy igaz Isten. Még akkor is, ha néha az ő időszámítása meg a miénk, az nem stimmel. De hidd el, hogy Jézus nem sihet, de mindig jelen van. És kedves testvérek, a 4. ilyen hit akadály a kételj, ami bennünk megszólal, amikor kétségbe esünk. És nem csak mi esünk kétségbe, testvérek, hadd emlékeztesse benneteket, hogy ki a legnagyobb ószövetségi proféta, tudjuk-e? Van ilyen pop-rock zenekar is. Illés, így van. Illés. Illés legyőzi a Baál papokat. 800 Baál pap hal meg. Másnap Jézabel üzen neki, egy nő, ráadásul egy pogány nő, hogy ahogy te elbántál a Baál papokkal, én is úgy bánok el veled. És Illés kétségbe esik, testvérek. Az előző napi győzelem már elmúlt. Kialudta, és Illés nem imádkozni kezd, hanem elkezd menekülni. És aztán tudjuk, hogy Isten a halk és szelíd szavával megállítja őt Beer-sebától délre. És mégis hadd mondjam azt a testvéreknek, hogy amikor hiszünk, akkor jobbról is és balról is érheti a hitünket támadás, de mindig hallgass a Szent Lélek szavára, és mindig hallgass az igére. Mert amikor jön a hír, hogy meghalt a te lányod, ne zavard, akkor azt olvastuk, Jézus is meghallotta ezt, és mit mond ennek az embernek? Egy gyors infúziót ad neki, testvérek. Azt mondja, ne félj, csak higgy. És Lukács hozzáteszi, mert megmenekül a te lányod. De ha nem tenné hozzá, és akkor is jegyezzük meg ezt az igeverset, sok esetben ne kétségeskedj és kétségbe ess, hanem mondd azt, Uram, én benned bízom, ezért nem félek. Mert Jézus átvisz minket. És kedves testvérek, amikor az értelmünk nem tud bizonyos dolgokat felfogni, amikor mások azt mondják, nincs értelme hinni, amikor már-már feladnád, amikor az egész környezetet kinevet téged, és kórusban akar lebeszélni arról, hogy komolyan vedd a hited, hogy Jézus egyáltalán segíthess, akkor a hit azt jelenti, megyek tovább, de nem egyedül, hanem Jézussal. És ez a zsinagógai előjáró tanítson meg bennünket arra, hogy ez a mégis hit kell, ez a dacos hit kell, ez a rendíthetetlen hit kell ahhoz, hogy minden akadályon átmenjünk. A zsidókhoz írt levél 10. rész 39. versében van egy szenzációs igevers, így szól. Nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy győzelmet arassunk. És kedves testvérek, Isten sokszor bizonyította Ábrahámtól kezdve, hogy aki a hit embere, azt ő átsegíti, megsegíti. Néha nem úgy, ahogy mi gondolnánk. Néha teljesen másképpen. És nem kell azon kétségbe esni, ha meginog a hitünk. De ott keressük a gyógyulást, testvérek, ahonnan egyedül kaphatjuk, és ez nem más, mint az imádságunkon keresztül, vagy a lelki testvéreinkkel való beszélgetésen keresztül Jézus Krisztus. Ő tud egyedül talpra állítani, ő tud helyre állítani, ő tud a helyünkre állítani bennünket, akikben elkezdte a jó munkát, ahogy Pál írja a Filippi levélben, el is fogja végezni. Igen, nála keres vigaszt, és ő meg tud vigasztalni. Pál ezt írja az 1. Timóteusi levél 6. rész 12. versében Timóteusnak, de nekünk is. Timóteus, harcold meg a hitnek szép harcát, és miért szép ez a harc, kérdezhetnénk. Ez a harc azért szép, testvérek, mert minden egyes küzdelem, minden egyes ütközet után erősebb lesz az ember, a hívő ember hite, mert jobban megismeri Jézust, akiben elkezdett hinni, és akármilyen pici hittel is, de bátrabban mer bízni benne, mert újra és újra a bizonyságát adja Jézus annak, hogy ő senkit nem csap be, nem vezet félre, aki valóban ő benne hisz, és nem egy valami maga csinálta hamis képben, az nem szégyenül meg soha. Az elmúlt héten úgy kezdtük az igeolvastást, végül pedig erősödjetek meg az ő hatalmas erejében. Igen, a kétségeink idején, amikor meggyengül a hitünk, akkor vegyük kezünkbe a Szentírást, vegyük elő például az Efézus 6:10-et, és kérjük azt, Uram, a te hatalmas erődben szeretnék megerősödni. És ez igaz a kísértésekkor is. És hogyan tudsz megerősödni még? Akár azzal az igével is, amiben éppen kételkedni kezdtél, vagy egy másikkal, de mindenképpen az igéhez fordulj, az imádsághoz fordulj, a lelki testvérek felé fordulj. És ugyanakkor néha az is segít, ha engedjük, hogy Isten minket, gyengéket használjon fel arra, hogy a körülöttünk vergődő, hitük harcait vívó emberek felé erősítésként szolgáljunk. Az egyik ilyen leghíresebb történet az, amikor az Egyiptomból alig kiszabadult Izrael találkozik egy hatalmas néppel, az amálekitákkal, és Mózes harcba küldi Józsuét, és akkor, amikor felemeli a kezét, akkor győznek. De hát testvérek, próbáljátok ki, hány percig tudjátok felemelt kézzel tartani magatokat. Egy óra, és lehanyatlik a kéz. És akkor kik a hiterősítők? Áron és Húr. És szabad a testvérekkel megosztani terheket. Szabad a családodban mindenki hívő, a családoddal megosztani terheket. És szabad esetleg egy nálad sokkal inkább segítségre szoruló embernek segíteni. Végül pedig Péter apostol első levelének első részében olvassuk a következőt. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és a tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár most nem látjátok, és kimondhatatlan dicsőlt örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Nos, erről a kipróbált hitről van szó, testvérek, amely segít minden akadályon keresztül hűségesnek maradni Jézushoz, mert Isten azt akarja, hogy nekünk ne ilyen-olyan ingatag hitecskénk legyen. Nem ezt akarja, hanem azt, hogy kipróbált Jézusban gyökerező, masszív, bizonyos értelemben teherbíró, viharálló hitünk legyen, amely biztos talajra épül Jézus Krisztusra, az Isten ígéreteire és kijelentésére. És aki Jézus Krisztusban hisz, az egy biztos kézbe kapaszkodik, aki helyettünk meghalt és érettünk föltámadt, a dicsőségesen uralkodó, élő Jézus Krisztusban. És kedves testvérek, végül egy igevers bátorításképpen. Ezt azért írtam nektek, írja János apostol az ő első levelének 5. részében, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Akik hisztek Krisztusban, tudjátok meg, hogy örök életetek van. Ennek szabad örülni, és ezért szabad a hitünket megtartani minden akadály ellenére. Legyen így, mert örök életünk lesz. Amen.